Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint ezt egyházunk örök élet vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk a Jelenések könyvének a 21. fejezetében, a 6. és 7. és 8. versekben a következőképpen. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban örök élet vasárnapja van. Nem is kellene erről sokkal többet mondani. Csak annyit, amit a Jelenések könyvéből felolvastunk, hogy megtörtént, hogy van örök élet. Régebben úgy is nevezték örök élet vasárnapját, hogy az örök lét vasárnapja, figyelmeztetve arra, hogy van egy másik verzió is, az, ami megszólal a 8. versben, a második halál. Bonhoeffer úgy fogalmazott, hogy a halál Istentől van, hatalma nem a sajátja, hanem Isten által van. Csak azért tud szembeszegülni a szeretettel, és a szeretettel szemben azért kell alul maradnia, mert a halál csak ideiglenes, a végső előtti. Mivel Isten nem a halál, hanem a szeretet Istene. Pál apostol úgy fogalmazt, hogy éppen ezért el fog töröltetni. Vége lesz. Az első korintusi levél 15. fejezetében, a 26. versben mondja, hogy mint utolsó ellenség fog eltöröltetni a halál. És ezért fogalmazza meg Túrmezei Erzsébet egyik versében a személyes meggyőződését. Valahogyan így hangzik a visszatérő sora, hogy mi keresztények sohasem látjuk egymást utoljára. Mert sokkal-sokkal nagyobb a hatalma a fénynek, a jónak, a szeretetnek, mint a sötétségnek. Az elmúlt bibliórákon ezt úgy szemléltettem, hogyha kinyitjuk az ajtót, kitárjuk az ajtót a sötétségre, de bent a szobában világosság van, akkor még véletlenül sem a sötétség fog beáramolni a szobába, mert a sötétségnek nincs hatalma a világosság felett. A világosság fog kiáramolni a sötétségbe, és még ott is, kint is látunk valamit a fénye mellett, mert a sötétség az semmi. A fény, az a valami, annak vannak foton részecskéi, a sötétségnek nincsenek részecskéi. A sötétség az csak a fény hiánya. A fény, tudjuk, hogy elektromágneses sugárzás, és hát meghatározzák azt is, hogy az emberi szem milyen fény képes látni. Hozzávetőlegesen 380 és 780 nanométer hullámhosszú fényt képes érzékelni, de mondjuk a röntgen sugárzást nem képes, az nagyon alacsony rezgésszámú sugárzás. Vagy az ultraibolya, vagy ultraviola fényt sem vagyunk képesek érzékelni, amely olyan 180 és 400 nanométer közötti. És nyilván van ennél sokkal magasabb a 780-nál, amit még érzékelünk, magasabb rezgésszámú fényhullám, amelyet szintén nem érzékelünk. És a mai vasárnapon azzal a fénnyel foglalkozunk, amely magasabb frekvenciájú, ami az emberi szemmel nem látható. És éppen ezért végképp le kell számolnunk azokkal a sablonos megfogalmazásokkal, én csak azt hiszem, amit látok. Hiszen nap mint nap használják az orvosok a röntgen sugárzást, amit nem látunk. De a hangok világa is hasonló. Ja, az emberi füllel hallható hangot úgy 20 Hz-től 20 000 Hz-ig mondják. Azt is mondják, hogy ha idősödünk, 25 évet elhagytuk már, akkor már kevésbé halljuk a nagyon magas hangokat. Kicsit lejjebb megy az emberi fülnek az érzékelése. És hogy ezért van az, hogy az idős embereket kevésbé zavarja a nagyon magas hang. A mélyebb, annál inkább. Ugye ezeknek is megvan a maguk elnevezése. Infrahang, amely a 20 Hz alatti, az ultrahang, amely a 20 000 Hz fölötti. És most azzal foglalkozunk, amit mi nem hallunk emberi füllel, de mégis létezik. Hadd olvassak fel egy történetet erről, hogy mi az, amit hallott egy fogvatartott ember. Dimitrinek hívják, aki a Szovjetunióban élt, és amikor ő nevelte már a gyermekeit, akkor nem volt bibliaolvasás a családban, hiszen az ideológiai nevelés megtette a hatását, és egyszer a gyerekek kezdték el kérdezgetni tőle, hogy nem olvashatnánk a papának a régi könyvéből? És akkor elkezdték olvasni a Bibliát. Meghallották a szomszédok is, és kérdezték, hogy nem jöhetnénk mi is. Persze az ablakon keresztül hallgatnánk, mert templom a környéken sem volt. A rendőrségnek ez feltűnt, és az ügy bonyolódott, végül deportálták az apát, Dimitrit. 1000 kilométerre elvitték, és 17 évet lehúzott a börtönben, mialatt semmi kapcsolata nem volt az otthoniakkal. Két rituálét azonban minden nap megtett Dimitri a börtönben. Ha talált egy kis szetlit, vagy egy újságpapírdarabot, mindig felírt rá egy kis széndarabbal egy verset, egy igét. Ezt mindig oda tette cellájában egy kis falrésbe, az volt az oltára. Másik rituálja az volt, hogy minden hajnalban, amikor a nap feljött, odaállt a cellája rácsos ablakához, kihúzta magát, és elénekelt egy Jézus dalt. Egy Jézus szerető dalt. Persze mindenki ütötte, verte a csajkáját, 1500 köztörvényes volt ott a telepen. Kiabáltak vele, mondták neki, hogy hagyja abba már. Sokszor megverték. Őt ez a két dolog tartotta meg. A Jézus dal, meg az ige. 17 év telt el így. Az őrök egyszer bejöttek és megkérdezték, hogy minek csinálod ezt? A házadat leromboltuk. A feleségedet megöltük. A gyerekeidet bezártuk nevelő otthonba. Mit akarsz még? És ebben a pillanatban Dimitri összetört. Most ti nyertetek. Nem bírom tovább. Mit csináljak? Írd alá, hogy ezt a Jézus bolondságot abba hagyod, és nem leszel a rendszer ellensége. Egy éjszakát kapott gondolkodni. Ott ült a pritsen, vergődött, hogy mit évő legyen. És akkor hirtelen Isten megnyitotta a fülét. Azt nem írja, hogy most akkor 20 Hz alatti hangot hallott, vagy 20 000 Hz fölöttit. Megnyitotta a fülét, és hallotta, hogy otthon, a messze távolban érte imádkoznak. Ez a lélek ajándéka lehetett. Hallotta, hogy összejön a felesége és két felnőtt gyereke, meg a testvére. És akkor valahogy a közösség által visszanyerte a hitét. Jöttek reggel, hogy írjon alá. Nem írok alá. Én kitartok, mondta. Ebből büntetés lesz, fenyegették. De ő kitartott. A kivégzés napján furcsa dolog történt, ahogy az őrök ráncigálták a vesztőhelyre, az egész börtön, mind az 1500 rab, ott állt a cellák rácsos ablakához, odaállt a cellák rácsos ablakához, kihúzták magukat, és elkezdték énekelni azt a Jézus dalt. Az őrök elengedték Dimitrijt. Kérdezték, ki vagy te? Ezt mondta, hogy Istennek egy gyermeke. Most ő győzött. Nem tudtak vele mit kezdeni, egy idő után elengedték, és így ezt a történetet meg tudta osztani. Így lett ez, és gondolom, hogy most is lett sokak kincsévé. Arra hív bennünket örök élet vasárnapja, hogy halljuk meg az Isten hangját, hogy mindez megtörtént. Elvégeztetett, készen van az üdvösség, az örök élet a te számodra is. Te is győzhetsz. Miért győzhetünk? Egyik lelkész testvérünk mondta, amikor a Lelkész Akadémián a temetési szolgálat volt a téma, ebben próbáltunk fejlődni, hogy egyszer arra kérték, hogy hadd hangozzon el, vagy hát csak tájékoztatták, hogy el fog hangzani majd a temetés előtt az Abba együttestől, a The Winner Takes It All, tehát a győztes visz mindent című dal. És akkor ő felhasználta ezt a prédikációban, és azt mondta, én itt nem látok győzteseket. Egyetlen győztes sem látok. Én csak veszteseket látok. A győztes Jézus Krisztus. És az, aki őt segítségül hívja. Jézus az első, fogalmaz János a jelenések könyvében, és az utolsó, a győztes. Csak úgy győzhetünk, hogyha ő áll mellettünk. Nem tudom, hogy megtörtént-e, egy egyetemi vizsgáról mondják, hogy azt az engedményt adta a vizsgáztató professzor, hogy annyi információt mindenki behozhat magával a záróvizsgára, amennyi egy A4-es lapra ráfér. És akkor persze mindenki kihegyezte a ceruzáját, hogy minél kisebb helyen, minél több mindent tudjon leírni, és egy héten keresztül dolgoztak, és az egyik diák bement vizsgázni, letette az A4-es papírt a földre, és ráállított egy doktoranduszt. Ő volt az egyetlen, aki ötöst kapott ezen a vizsgán. Mert ez a doktorandusz mindent elmondott neki. Ott a vizsgán, amit nem tudott, és elfogadták. Csak Jézusért győzhetünk, hogyha őt állítjuk oda az életünkben. Őért győzhetünk. A tékozló fiú, amikor visszatért az apjához, akkor vesztes volt, és bűnvallásra nyitotta a száját, így elmondta, hogy nem vagyok méltó, vétkeztem az ég ellen és te ellenen, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzél, hadd legyek csak egy béres. Ugye ez már nem a bűnvallás volt, ez már az ő maga által elgondolt folytatás, úgy is mondhatjuk, hogy a program ajánlat volt, hogy hadd legyek egy béres, ha már méltatlan vagyok a fiúságra. És a megdöbbentő dolog az, hogy az apa nem hallgatja meg a program ajánlatot. Csak a bűnvallást. Mert az ő programja más. Az ő programja az új ruha, az új saru és a gyűrű. A fiúvá fogadásnak a jelképe. Ez az ő programja a te számodra is. A bűnvallást meghallja, fontos, és az örök életet akarja elvégezni benned. A programot hagyd Istenre, azt ő végrehajtja. Ő ad, fogalmaz az igénk, a szomjazónak inni. A börtönben lévőnek, a kórházban lévőknek, az öreg otthonban sínlődőknek, az éhségtől, szegénységtől szenvedőknek, a háborúkban, a félelmekben lévőknek, akiknek pokollá teszi az életét a félelem, a démonok, vége lesz, meg fog szűnni. úgy, mint annak a házaspárnak az életében is, akik hívtak, hogy búcsúzni szeretnének, legalábbis az egyikőjük nagyon nehéz volt. Főleg azért, mert úgy érezte a férfi, hogy ő már feladta. Ő már nem bír. Ő már fele olyan súlyú, mint volt. Ő már nem szeretne több vizsgálatra menni, mert nem bír. Felesége még erőlteti. Tisztendő úr, bűnt követek el, hogyha én most nem akarok öngyilkos lenni, élvezem a reggeli kávét még most is, örülök az életnek, de úgy belefáradtam. Ha láttátok volna azt a megkönnyebbülést, amikor mondtam, hogy hát ez ugyanaz az imádság, amit ő elmondott, amit Jézus mondott a Getsemáné kertjében. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Teljesen rábízni mindent az Istenre. Az a megkönnyebbülés, ha csak ennyi adatik egy lelki szolgálatban, az már elég. Mert ő ad a szomjazónak inni. Örök élet lesz. Hát, hogyha kételkedünk abban, hogy van-e örök élet, Voltaire egy nagyon egyszerű mondatot mond, és nagyon logikus mondatot mond. Azt mondja, a feltámadás a világ legegyszerűbb dolga. Aki az embert egyszer megteremtette, az másodszor is meg tudja teremteni. Ennyire egyszerű. Ha ő teremtett, és akar, már pedig tudjuk, hogy akar, akkor újjá teremt bennünket. Ha nincs Isten, hanem csak úgy létrejöttünk véletlenül, akkor nincs értelme egyáltalán beszélni bármiről is. De nem véletlenül vagyunk. Isten akarta, hogy legyünk, megteremtett, és azt nyilatkoztatja ki a Szentírásban, hogy újjá is teremt bennünket. Ez az ő programja. Végül még egy történet. Ahogyan egyre gyengült, egyre jobban készült a mennybe. Halála előtt egy nappal azt mondta nekem, édesanyámnak van egy meghívása egy texasi konferenciára. Miért nem kéri a vízumot, miért nem adja be a papírokat? Barnabás, hogy gondolsz ilyet? Válaszoltam. Milyen anya lennék, hogyha itt hagynálak téged? Édesanyám, az a konferencia szeptemberben lesz. Én már akkor az urnán leszek. Tessék menni, Bukarestbe beadni a vízumkérő lapot. Ez egy erdélyi családról szól. Mesélem a vejemnek a telefonba, hogy mit mondott a fiú, mire ő. Anyuka, éjjel 2-kor ott leszek a Hargitán, azonnal indulunk Bukarestbe. Ha Barnabás ezt kéri, megtesszük. Elvitt. Reggel 6-ra odaértünk, így 10 órára már túl voltunk az ügyintézésen, pedig vagy 200-an álltak sorba a követség előtt. Amikor az ügyintéző a családomról érdeklődött, elmondtam, hogy minden gyermekünk, unokánk itt él az országban. Azonnal bepecsételte 10 évre a vízumot, és már indulhattunk is haza. Itthon aztán megvacsoráztattam Barnabást, elolvastam neki a 20. Zsoltárt, a 6. vers így szólt, teljesítse az Úr minden kérésedet. Utána imádkoztunk, megütött, amit kért. Úr Jézus, segíts, hogyha te szólítasz, készen legyek. Kérte, hogy hajoljak közel hozzá, és azt súgta, úgy szeretem édesanyámat. Én is szeretlek, mondtam, és elmentem pihenni, mert az utazás és az ügyintézés eléggé elfárasztott. Édesapám is nálunk volt, egy ideig ő vigyázott Barnabásra, de aztán a fiunk az édesapjával szeretett volna lenni, így a férjem volt vele az utolsó órákban. Egyre nehezebbé vált a légzése. Ernő letérdelt az ágya mellé, imádkoztak, és Barnabás egyszer csak azt mondta, jaj, de szép, milyen sokan vannak. Mit látsz, fiam? Egy nagy sokaságot. Még itt vagyok, édesapám? Kérdezte. Igen, még itt vagy, de nem sokára jön érted az Úr Jézus. A másik történet arról szólt, hogy valaki meghallotta Isten hangját, itt pedig arról szól, hogy ez a kisfiú meglátta azt a sokasságot, amely a mennyben várja. Mindig megrendítő dolog a búcsúzás, mindig megrendítő dolog az örök életre gondolni, és arra, hogy át kell menni, az átmenetel sohasem lehet megrendülés nélküli. De egészen bizonyos. Mert megtörtént. Mert ő ad a szomjazónak, neked szomjazónak inni az örök élet forrásából. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus, hogy te testté lettél, és a te testté létedet kezdhetjük ünnepelni a jövő vasárnaptól. Köszönjük neked, hogy ahogyan megtörtént a te testté lételed, úgy megtörtént a mi megváltásunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te adsz nekünk az élet forrásából, az örök élet forrásából. Ingyen adod az ajándékot. Köszönjük neked, Urunk, hogy most mi is ezen a vasárnapon meghallhattuk a te hangodat, amely emberi füllel nem hallható, megláthattuk a te fényedet, amely emberi szemmel nem látható. Köszönjük neked, hogy nem csak az van, amit hallunk, és nem csak az van, amit látunk. Sőt, az a valóságosabb, amit még nem látunk, és még nem hallunk, hiszen te ígérted, hogy amit fül nem hallott, emberi szem nem látott, azt készítetted el a téged szeretőknek. Amen.